Társaság segítő magazin 473. adása következik. Nézőpont. Ez lesz a mai adásunk tárgya, és akivel erről beszélgetünk, Kátai Gábor ifjúsági szakértő. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Szabó András vagyok, a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönjük, kívánok.
Te már nem először vagy itt, úgyhogy szerintem essünk át a formaságon néhány behangoló mondattal, azért légy szíves, mondd el magad, hogy ki vagy, és ezzel aztán neki esünk a dolgoknak.
Mindig kényszerítesz. Akkor most majd megpróbálok valami mást mondani.
Mondjál mást.
Múltkor. Amúgy is megpróbáltam egy olyat, hogy olyan önéletrajzot csinálni, hogy minden évben csak egy mondatot írni, ami a legfontosabb volt az évben, és akkor hát ez egy ilyen alternatív önéletrajz. Most erre nem teszek kísérletet, mert nincs itt nálam. De én diák önkormányzat, hallgatói önkormányzat, hallgatói szolgáltatások, ifjúsági média, országos média, mobilitás, agóra.
Szóval ilyenek.
Ezeken az ágokon keveredtem, igen, és akkor utána az ifjúsági munkából egyre több ifjúság kutatás és egyre több ifjúság politika, és utána pedig ezt igyekeztem nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, aztán egy kis operatív programtervezés, kicsit nagy politika, aztán utána pedig újra vissza a gyökerekhez, és lényegében most csak ifjúságügyel újra.
Köszönöm szépen ezt a rövid kis pedigrét a hallgató nevében, és legalább be tud egy kicsit azonosítani, mert ugye erősen hiszem, hogy mindenkinek az álláspontja az üléspontjából indul, úgyhogy...
Én ezt vállalom is, hogy én szubjektív dolgokat tudok mondani, hogy a beszélgetésünkben szóba került, hogy ez egy szubjektív műfaj, amit szóra kerül, én szubjektív leszek.
Azért indultam ilyen módon ennek a műsornak neki, mert úgy gondolom, hogy ma átfogó, objektív értékelést ifjúságügyben nem tudok elképzelni. Annyira szerte és szana szállnak a dolgok, és azt kell mondanom, hogy ebben az értelemben inkább elkezdünk ezzel a évzáró időszakkal egy kicsit lezárni egy évet, és egy csomó vendéggel átbeszél, mi történt, és hogy hogyan látod te, és hogyan látják a másokat, későbbi vendégeim azt az időszakot, ami elmúlt időszakban ifjúságról szól. Te milyennek látod a mai ifjúságot 2011 zárásában, vagy általában? Aztán majd neki megyünk a részleteknek.
A mai ifjúságot? Majd szeretnék beszélni a mai ifjúság mellett az ifjúsági intézményrendszerről, és egy kicsit meg Európáról, hogyha szabad, de most az ifjúság volt a kérdés, hogy nem tolassak.
Így van, mert én szerintem őról a mai ifjúság szereplők, nem?
Én olyannak látom, hogy háromféle ifjúsággal találkozok a mindennapjaim során. Az egyikkel a romkocsmák népe, a 20 és 40 közötti fiatal felnőttek, akik sok nyelvet beszélnek, és a középosztályt jelenítik meg, vagy gazdasági, vagy kulturális értelemben, és nem inni mennek ezekre a helyekre, nem valamilyen kulturális aktivitás miatt. Találkozom egy ilyennel, tehát egy aktív, proaktív, Európával szinkronban lévő, jól öltözött, vidám közösséggel. Aztán találkozom a másik szerepemből adódóan a családi vállalatoknak a next gen-jeivel, tehát a következő generációval.
Ez egy kicsit, ezért két mondatot mondjál, mert ez nekem, nekem is nehezen érthető, hát még a hallgatónak.
Igen, a világban egy olyan fontos felismerés zajlott itt az elmúlt időszakban, amit válságnak is nevezhetünk, vagy változásnak, hogy vannak olyan vállalkozási formák, amik jobban állják a változást, mint mások, tehát stabilabbak. És ezek a családi vállalatok, azért mert, hogy ott nagyon tradicionális értékek vannak, összetartóbb a közösség, tehát számos olyan dolog van, ami miatt
lehet egymást tehermentesíteni.
Igen, és sok veszélye is van, tehát egy családi vállalkozásban dolgozni ez nem könnyű, mert egy helyen mérnek téged családtagként, munkatársként, érzelmi partnerként, és hogyha jól teljesítesz, akkor ugye te szupermen vagy, ha nem, akkor meg borzasztó a helyzet. És a igazi probléma, vagy zűr akkor van, amikor át kell adni egy vállalatot, az egyik generációra a másikra, és nálunk most ebbe boom van, mert az alapító generáció, aki 87 és 93 között alapított, az most kell, hogy átadja, mert nyugdíjas.
Hú, ez izgalmas világ. Te egyszer erre vissza lehetne térni kicsit később, hogyha elegendő muníció van ebből.
Szóval ez a második, amivel találkozom, a romkocsmák népe mellett ezzel, akik tele vannak, persze ők az átlagosnál jóval jobb módúak, viszont tele vannak azzal a felelősséggel, hogy most mi fog történni, hiszen tudják, hogy most itt át kell venni borzasztó sok száz olyan céget, ahol eddig vagy dolgoztak benne, vagy nem, és most vagy tönkre mennek, vagy nem. Ez egész Közép-Európára jellemző, vagy K-Európára, hogy most itt egy ilyen bumban. Hát találkozom ezzel, ezek szűkebb csoportok, és találkozom egy nagyon radikális, nagyon keserű, nagyon, nagyon kemény, és az erőszakot egyre jobban elfogadó nagyobb közösséggel. Azt gondolom, hogy ezek, hogy talán ez a nagyobb társaság. Tehát ez a három csoport van.
Ők is az ifjúság része.
Abszolút az ifjúság része. Ez a, és ez, ez alatt én ezt a 14-35 közöttit érzékelem.
Tehát ők a negatív hírek főszereplője általában a médiumokban.
Hát, hogyha évértékelőről beszélünk, akkor ugye negatív hírből volt bőven, hogy ilyet mondjak, ami ide tartozik, az például ilyen volt a Vesz-Balkán, ami egy nagyon érdekes utóélete, ugye egy tragédia, és mi történik ezután, hogyan hat ez a fiatalokra és az ifjúsági szakemberekre. Szerintem ez egyes volt ez a megoldás, mind a hatalom, mind az ifjúsági szakma.
Hát igen, részéről. Csak meg is mutatja azt, hogy tulajdonképpen ez a kapcsolat nélkülég mennyire sebezhetővé teszi a konkrét helyzetben a szereplőket, mindegyiket.
Abszolút, és az a nyíltság nélküliség, vagy az elfolytás, ami olyan jellemző ránk amúgy is karakterben, de most az utóbbi években pedig különösen, az ilyenkor nagyon nagy károkat tud okozni, mert ugye akit elvesztettünk, föl nem támasztottuk, de amilyen problémát okoztunk, abból legalább nem tanultunk. Tehát, hogy itt azért ez egy nehéz dolog, de ellenben hoztunk egy csomó adminisztratív intézkedést, amivel azoknak az életét megnehezítettük, hogy egyébként ifjúsági szolgáltatást nyújtanak, vagy közösségi
terület. Szoktunk, tehát minden nehéz helyzetre mindig szoktunk hozni egy adminisztratív intézkedést. Ez egy társadalmi, hogy tetszik, reflex, úgy tehát minden esetben.
Igen, de hozhatnánk jókat is.
Tessék?
Tehát, hogy az nincs kizárva, hogy esetleg sikerüljön olyan irányba terelni, hogy ez jó legyen. Tehát
de ez most ilyen Vesz-Balkán ügyre reflektáltál egy kicsit.
Igen, de hogy ez a Vesz-Balkán szerintem nekem ez egyik, ami nagyon meghatározó.
Példatörténet.
A példatörténet, mert ez egy minden értelemben állatorvosi ló, hogy történhet ez meg, miért nincs hova menni a fiataloknak, miért ilyen helyen vannak, ott miért képzetlenek az emberek, miért nincs ehhez képesítésük, akinek van, az miért nem dolgozik ott, akinek nincs, az miért dolgozik ott, ezt miért nem segíti egy ifjúságsegítő, hol van az a támasz, akivel ottan ezt lehet, miért ezek a nagyon fiatalok csinálják, miért van ennyi designer drog azoknak az embereknek a szervezetében, akik ott vannak, akik meghalnak azoknak a szervezetében, pont nincsen, mi történik a rendőrséggel, hogy reagál erre az ifjúsági szakma, mi történik az a hatóságokban, és hogy hogyan lehetetlenítik el azoknak a pici közösségi tereknek az életét, akinek hát semmi köze nincs egy ilyen. Úgyhogy és mégis, tehát ez egy nagyon negatív történet, ez került most a műsor elejére, de ezért nagyon meghatározó nekem.
Nem tudom, negatív történet, inkább figyelmeztető történet, abban az értelemben, hogy valószínűleg jelenségként nem lehet a helyzeteket mindenképpen megközelíteni. Ez arról szól, hogy átfogóbban, hogy tetszik, rendszerszerűbben, inkább az érintettek működéséből levezetve kellene igazából dönteni, és nem pedig indulatban.
Igen, ez nagyon egyetértek. Illetőleg a másik, amit ugye sok anyag hangsúlyoz, másik fontos esemény ebben az évben, hogy elkészült az új ifjúsági program, az anyag is hangsúlyozza azt, hogy a fiatalokra erőforrásként tekintünk, nem problémaként, és én szerintem ez egyszerűen nem igaz, hanem ez rosszul fogalmaz, nagyon kopogancseng most arra már, és azért, mert hogy nem bízik benne, nem bíznak a felnőttek a fiatalokban, én úgy érzem, hogy ezekben a mechanizmusokban, mert ha tényleg erőforrásként tekintene rá, akkor egy ilyen helyzetben valószínűleg az tört tént volna az ideális Budapesten, hogy a főpolgármester, vagy aki ezzel foglalkozik, a főtűzszerész, vagy valaki egy olyan csoportot és bizottságot állított volna föl, amiben vannak fiatalok, vannak ifjúságsegítők, vannak szórakozóhelyek, és az kidolgozott volna egy bizonyos protokollt, ami mindenki számára elfogadható, és mint Belgiumban az ifjúsági irodákban elérhető lenne az a kis dobotáska doboz, egy ilyen kis hurcolható táska, ezt a projektet pont láttuk, amiben ott van, hogy kell megszervezni egy ilyet, mire kell figyelni, kiskönyv van benne, hol kérhetsz segítséget, hogy kerülheted el a nagyobb bajt, ha már benne vagy, tehát egy megoldás képződik rá. Ezt mi most elmulasztottuk, remélem, hogy majd más. Nem kell hozzá tragédia, hogy megszülessen.
Igen, de hát ha lesz egyszer erre valami fajta késztetés, hogy ezt a kis dobozkát összerakjuk, egyébként
igen,
sok szereplő.
Csak folytani kéne.
De egyébként, ahogy elkezdtünk beszélni, ez nem olyan rossz irány, mert én azt látom, hogy végül ez a három ha úgy tetszik, célcsoport a te életedben, azokat körülveszik intézmények, viszonylatok, és engem pont az érdekel, hogy akik körülveszik ezeket a fiatalokat, háromféle csoportról beszéltél, azok mik, milyenek, és hogy általában mennyire értik például azokat az embereket, akikről az előbb beszéltél.
Igen, nagyon érdekes ez, hogy ki csinálja az ifjúságpolitikát ma Magyarországon, az állam, a civil szektor, vagy a vállalkozások?
Tényleg ki?
Hát nekem az a válaszom, hogy mindenki, azért általában az ifjúságpolitikáról úgy szoktunk beszélni, mint bármelyik közpolitikáról, mint egy állam vagy egy önkormányzat végez, de hogyha úgy tekintünk rá, mint a fiatalokra irányuló hatások összességeként, akkor azt gondolom, hogy az állam tervezetten és tudatosan biztosan nem, de egyébként masszív, hát inkább ilyen elefánt a porcelánboltban, igen. Tehát, hogyha azt veszem alapul, hogy mondjuk milyen vita volt arról, hogy angolul kellett tanulni, vagy nem angolul kell tanulni, melyik legyen az első nyelv, amiről sokan azt gondolták, hogy ez már egy eldőlt vita, mások azt gondolták, hogy ez nem egy eldőlt vita, hogy ehhez hogyan kell viszonyulni, hogy 16 évig vagy 18 évig kell tanulni, hogy a munkaerőpiacra ki kell menni már 16 évesen, vagy a gyakorlatszerzésben, vagy még bent kell maradni. Hogy ez fontos, hogy legyen egy nulladik osztály, ahol nyelvet tanulnak, vagy nem fontos. Ezek nagyon intenzíven meghatározzák azt, hogy hogyan egy generációban mi történik éppen, és ezek úgy suhantak el mellettünk, mint hogyha...
Na de ha ehhez hozzáteszünk például azt is, hogy most napjainkban például az is van, hogy este 10 óra után ugye lehet-e 18 éve, nem tudom hány éves kor alatt egyedül.
Hát van egy ilyen indítvány, igen, 14 éves kor alatt egyedül ne lehessen 8 óra után az utcán.
Sokféle ilyen indítvány, de ugye mindig az jut az eszembe, hogy tulajdonképpen az ilyen döntések körül mindig van egy vízió. A döntéshozóknak van egy képe arról a 14 éves világról, akinek a jegyébe hoz egy döntést. És ezek a képek meglehetősen homályosak, zavarosak, nem tiszták. Ugye jól mondom.
Én úgy érzékelem, ez talán mindig homályosak, zavarosak, én most azt hiszem, hogy egy ifjúságpolitika, amit az állam végez, az sose lehet független attól az értékfelfogástól, amiben a kormányzó erők, vagy a parlamentben lévő erők, vagy az országok gondolati piacán meghatározó erők működnek, és én azt hiszem, hogy ez a világkép, ez most államközpontú és statikus irányba mozdul el abból, ami az elmúlt 20 évben konszenzus volt, tehát ez a kreatív, egyébként önmagáért felelős polgárból mozdul el egy ilyen statikus államközpontúvá.
Baby, baby,
A Kapos Ifjúság Segítő Magazin 473. adásában Kátai Gáborral tekintünk vissza egy esztendőre, ez egy nézőpont jellegű műsor, és megpróbáltuk összerakni a kiinduló pontot. Gábornak három nagyon erőteljes célcsoport élménye van az elmúlt időszakban, és ezt a háromat leírva elég különböző világról tudott beszámolni, és próbáltuk megközelíteni általában, hogy ez a világ hogyan működik 10 éves szemmel, és azt érzékeltük, hogy valahogy mindig születnek a gyerekekről, fiatalokról döntés, de valahogy ez a kép kicsit zavaros, kicsit ellentmondásos, és a reflexen gyorsan szabályozunk, még mielőtt értenénk, hogy miről van szó. Gondolom, ez így áll is, ugye?
Igen, én ezt gondolom, hogy ez így abszolút áll, ebben nem szeretnék most mindent azoknak a nyakába varni, akik irányítják jelenleg ezt a folyamatot. Persze. Nagyon sok mindent szeretnék a nyakába varni, ezt majd tételesen meg is tenném, hogyha odaérünk, de nem szeretnék mindent, még pedig azért, mert ha hátrébb lépünk 2 lépést, akkor azért azt látjuk, hogy most nincsen könnyű helyzetben ez a... Ez a társaság, akit adminisztrációs politikai vállalkozó elitnek hívunk, azért azok a mélységű és mértékű változások, amik most Európában vannak, azok nem könnyítik meg ezt a dolgot, de ugye azzal fejeztük be, hogy az állam mennyire akarja az ő statikus vízióját jelenleg kivetíteni. A nehézség az az, hogy nálunk nem beszélünk szerintem annyit erről a problémáról, mint másutt. Amikor bekapcsoltam tegnap.
Melyik problémára gondolsz most?
Erről az ifjúság ügy, a fiatalok hogyan találkoznak azzal a nagyon változó világgal, amit látunk, ez a turbulens világgal, amit akár válságnak hívhatunk, akár Európa, tehát nagyon sok tényezővel, de nevezzük válságnak, most ez olyan divatos. Hogy bekapcsolom a BBC-t 2 nappal ezelőtt, és délután 2 óra után 20 percig az ifjúsági munkanélküliség a téma. Uh-huh. Kinyitom a Guardiant, és azt mondja Nick Clegg, a miniszterelnök helyettes, hogy ő egy 11 millió fontos ifjúsági munkavállalással kapcsolatos programot kíván elindítani. Uh-huh. Hogy az ember kinyitja a Spiegelt, vagy az Süddeutsche Zeitungot, vagy a Berlinert, és ugyanezt látja benne, hogy na hogyan próbálkozik ott a Schauble pénzügyminiszter egyébként, és a szociális miniszter, hogy hogyan lehet ezzel az ifjúsági kérdéssel valamit, de ne felejtsük, Olaszországban 50%-os ifjúsági munkanélküliség van a Csizma déli részén, ugyanez a helyzet Spanyolországban, nem ez a helyzet Németországban és az Egyesült Királyságban, de az Egyesült Királyságban is 22%-osra emlékszem a fiatalok vonatkozásában, ami hát azért Európában egy nem ismert helyzetet, vagy egy nagyon régről ismert helyzetet.
Hát egy öregedő Európában ez egyébként meglehetősen automatikusan minden országban megjelenik. Ebből mi nem logunk ki. Tehát mi
nem logunk ki, csak hogy nem látom a magyar televízióban, hogy a BBC színvonalán foglalkozna ezzel a közmédia, vagy hogy ennyire azon törné mindenki a fejét, hogy na akkor a fiatalok tapasztalat szerzése. Azt mondja, mert ugye különben kudarcélmény lesz, hogyha ez nem így van. És tehát, hogy én ezt látom állami oldalról...
Azt mondtad, hogy kevés a nyilvánosság előtt,
nagyon,
a ifjúsággal kapcsolatos.
Szerintem a nyilvánosság előtt ott vagy az van, hogy katasztrófa helyzet, Vesztbalkán, de egyébként, hogy akkor na, hogyan is rakjuk össze magunkat, hát ez ugye az intézményrendszer is eltűnt. Azért 2011 ez egy szomorú év ifjúsági munkás szempontból, mert lényegében az intézményrendszer, amit operált mondjuk 8-10 éven át, az intézményrendszer az mára elfogyott, és hogyha az ember kinyitja a 2012-es költségvetést, akkor nyomát nem látja, mert nincsen benne egy sorsa, ami ifjúsági célirányzatot tartalmazna.
De hát azért ilyen szoktuk ilyenkor csinálni, hogy összeadjuk azokat a költségelemeket, amit más szakmai területen mégis ifjúság szempontjából megjelenik. Azért van ilyen költség, csak nem önálló ifjúsági soron, hanem megjelenik különböző más tartalmi területen.
Abszolút, ez így van, de azért azt ne felejtsük el, hogy ugye az ifjúsági munkának van egy horizontális, meg egy vertikális dimenziója, és attól, mert más szakpolitikákban természetesen megjelenik, hogy ottan a fiatalokkal foglalkozni, azért az önálló ifjúsági, hogy is mondjam, szolgáltatásrendszer, hogyha kell, mert nem kell feltétlenül intézményeket fenntartani. Nem mindenhol van, Európában se, hanem ott erős szolgáltatás van, az ugye nincsen. Tehát azért azt jegyezzük meg ezen a ponton, hogy továbbra sincsen demokrácia és kapitalizmus tanulás egy olyan országban, ami magát demokratikusnak és kapitalistának mondja. Tehát, hogy nem történik ilyen.
A fiatalok nem tanulnak ilyeneket?
Nem tanulnak ilyeneket, ezért Magyarország fiataljai attitűdjeikben hasonlítanak a bolgár és az ukrán fiatalokhoz, szemben a lengyel és a román és a szlovák fiatalokkal, akik viszont a német fiatalokhoz hasonlítanak abban, hogy mennyire szeretnének erős vezetőt, és hogy mit részesítenek előnyben a magántulajdont vagy az állami tulajdont. És én, aki mélységesen elkötelezett vagyok az európai integráció, demokratikus értékek és a szabad verseny vonatkozásában, ugye hát ezt nagyon szomorúan élem meg.
Tehát azzal magyarázod, hogy gyakorlatilag a tizenéveseknek van arra mozgásterük ezekben a konstruktívabbnak fogalmazott országokban, hogy demokrácia tanulásra, meg olyanfajta terepekre, ahol ki tudnak bontakozni. Erről beszélsz?
Hát nagyon sok mindenük van, szerintem abban most nem tudnék belemenni. Egyrészt a műsor kereteit szétfeszteni, másrészt pedig ugye olyan mélységet igényel, de az Európa Tanácsnak van számos olyan elemzése, ami indikátorra bontva megnézi, hogy hol mi történik, és egy időperspektívát is ad, és megmondja, hogy na hol lehet valamin mozdítani ahhoz, hogy ez egy másik irányba mozduljon. Most voltam Belgrádban néhány napot annál az úrnál, aki a Magyar Ifjúsági Intézményi Rendszernek a jelenleg ismert állapotát igyekezett létrehozni 98-99 magasságában, és ott az első élményem az volt, hogy Belgrád közepén volt egy hatalmas ifjúsági ház, amiben éppen ifjúsági filmfesztivál zajlott. Ilyen élményem, persze pozitív élményem, mint Budapesten is van, mert hogyha az ember a Bazilika elé toppan, akkor azt látja, hogy nyílt egy fantasztikus borbár, amit a Unibor Egyesület csinált. Unibor az a fiatal borászoknak az egyesülete. Jellemzően egyébként ezek is családi vállalatok, akik már jártak külföldön, sokat, ugye télen nem az van, hogy üldögélnek itthon, hanem Ausztráliában, meg Új-Zélandon, meg Chilében, meg Dél-Afrikában tanulják ezt szakmát, és akkor egyébként csinálják itthon. És ők úgy döntöttek, ez a Unibor Egyesület, már jó néhány éve működtetik, hogy nyitnak egy ilyen borbárt, hogy a saját termékeiket megmutassák a Bazilika előtt. Ez például, ez egy másik nagyon intenzív élmény a nyáron, nem csak azért, mert sokat áldogáltam azoknál a pultoknál is, és élveztem ezeket a borokat, meg a hangulatot, meg a társaságot, hanem azért, mert valaki ezt megmerte csinálni, és ez egy fantasztikus dolog, amit föl kell mutatni, hogy lám-lám, ezek a kollégák tudtak ilyet kihozni magukból. Tehát, hogy van egy, azt hiszem, hogy az, ami volt jó néhány éven át, nevezzük mondjuk ezt 99 és 2005 közöttinek, amikor nagyon erős volt az ifjúsági szektornak a fejlődése, vagy a tágulása, azóta pedig szűkülése van, úgy pénzügyileg, mind intézményrendszerűleg, humán erőforrásilag minden szempontból. Mi más szakmák is megjelennek, és a for-profit szektor sokkal nagyobb szerepet vállal, szerencsére, mert hogy neki sokkal nagyobb szerepe is volna ezen a területen. Azért itt például másik ilyen élményem, a Facebookon állandóan látom, hogy van egy FIVOSZ nevű társaság, ez a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, ami állandóan kommentálja, hogy na akkor merre kéne menni. Ez egy időbe esik azzal, hogy az Európai Unió is ugye most azért a kreativitás, vállalkozás, fejlesztés a fiataloknál, az egy fontos tengely, ami eddig nem annyira volt. Tehát ez is egy, hogyha pozitív oldalról nézem, akkor nagyon sok olyan kezdeményezést látok, ahol látszik, hogy azért innoválnak a fiatalok, és élni akarnak a legkülönbözőbb területeken és szakmában.
Érdekeset mondasz, hogy azt próbálom végig gondolni, hogy ebben hol lehet szerepe például egy mindenkori közigazgatásnak, egy állami szereplőnek. Ez egyik oldal, ez jár a fejembe. Másrészt pedig az is jár a fejembe, hogy az elmúlt időszakot Magyarországon jellemezte egy nagyfokú törvénykezési praxis. Új alaptörvény jött létre, ami ugye januárban életbe lép, és egy csomó új sarkalatos törvénynek ugye a tárgya, hogy az egész társadalmi mechanizmusát átszervezik ezekben a döntésekben.
Igen, ezek
és ebben hol az ifjúság?
Ugye én azt látom, hogy ezek az átszervezések, ezek minden itt emelik a küszöböt. Tehát központosítanak és küszöböt emelnek. Mekkorák az egyházak, mekkora a parlamentbe jutás, mekkora szervezet az, akit lehet támogatni a központi erőforrásból. Tehát, hogy milyen a jó magyar vállalkozás az mekkora. Tehát, hogy mindennek a mérete, a küszöbe az magasabb. És ebben a versenyben a fiataloknak nem könnyű helyt állni, amikor a küszöböt növeljük, mert ugye eleve nagyon nehéz a fiatalok hangját fölerősíteni és meghallani. Ugye ezt részben tőletek tanultuk a mi generációnk, hogy az ifjúság segítő mindig a fiatalok oldalánál, ebben a vonatkozásban nincs az ő oldalukon, hogy nagyon nehéz elmondani, hogyha olyan magasra kell beszélni. Tehát ebből a dologból én azt hiszem, hogy ebből az átszervezésből a fiatalok lényegében kimaradtak.
Igen, de másikor meg azt mondod, hogy erősödik egy viszonylag, hogy is mondjam, izgalmas önszerveződő ifjúsági trendi, hogy fogalmazzuk
igen,
így,
igen,
amelyik végül és végül hallatja a hangját, amelyiknek vannak kezdeményező.
Igen, ez nem jó, hogy nem nagyon szereti az államát. Tehát, hogy van ennek egy hagyománya Magyarországon nagyon régóta, hogy, hogy az a magyar virtus, hogy az államot nem nagyon szeretjük, se adófizetni neki, se látni az ő mechanizmusait, se tehát nem tekinteni magunkénak. Nyilván ez azért van ez a hagyomány, mert nagyon-nagyon sok ideig nem voltak a magyar rocknak államuk, mert mindig valaki a nyakukon ült, de hogy most nincs ez a helyzet, és mégis talán az a tanult vagy a tapasztalatra alapuló megoldás van, hogy ebből kimaradunk, és ez helytelen. Az volna jó, hogyha minden ilyen döntésben, ahogy a jó példákat mutatjuk be az ifjúsági szektorban, ha minden ilyen döntésben, a fiatalokról szól döntésében a fiatalokat megkérdeznék. Szerintem ez egyáltalán nincsen. Tehát én nem tudok 2011-ben olyan dolgot mondani, hogy a fiatalokról szóló döntésekben a fiatalokat megkérdezték. Az új nemzeti programnak például volt egy vitája, egy új papírnak, de abban egyetlen döntése volt, mert abban szlogenek vannak. Tehát a hiába az a neve, hogy program, azután ugye kell csinálni egy programot, én úgy tudom, hogy ez a programalkotás zajlik is, de ilyen értelemben, hogyha egyes közgazdászok mondhatják azt, hogy a 2011-es, és ebbe beleértve jobb oldalhoz, bal oldalhoz sorolt közgazdászokat, hogy a 2011-es év az elvesztegetett év volt gazdasági szempontból, azért szumma szummárum ezt tudom mondani Magyarországon ifjúsági szempontból. Európában viszont nem, ezt ne felejtsük, hogy mi az első fél évben Európai Uniós elnökséget vittünk, és ebben az Európai Uniós elnökségben az ifjúság is egy fontos.
Igen, csak itt most szaladunk egy kicsit, és azt mondtad új nemzedékprogram. Én úgy tudtam például, új nemzedékprogram arról szólt sok más mellett, hogy sok helyszínen voltak találkozások, vagy lehetőség arra, hogy a fiatalok erről beszélhessenek, és újra fogalmazhassák azt, amit egyébként gondolnak. Meg ugye azért az évelei időszakban pont a Soros elnökség címén itt Magyarországon sokfajta kapcsolódó rendezvényként a párbeszédről volt kezdeményezés, ugye?
Hát egyrészt nem olyan sokfajta, meg nem olyan sok helyen. Másrészt pedig, hát ugye ezeket, ez most már azt hiszem a 7. vita volt, amire csak én emlékszem, pedig nem olyan hosszú még a
karrier mögöttem. Melyik a Európai Uniós?
Nem, a magyarországi, amikor valamilyen stratégiát körbevittünk.
De ennek megvan a logikája, hogy működik. Abszolút, mi kaptunk egyfajta feladatot az előző fél év elnökségéből, és így lett aztán.
Igen. Elkészült egy nemzeti ifjúsági stratégia, amit minden párt megszavazott. 2011-ben egy új stratégia készült, vagy hát ezzel nem konkuráló, de hát mégiscsak mellette egy stratégia, mert ez nem egy program, ami ott elkészült, tehát nem azonban nagy feladat, felelős határidő, és ez a programunk neve, hogy a vállalkozás fejlesztésben, a vidékben ezt csináljuk, hanem hogy vidéken élni milyen. És hogy ottan milyen az ideális képerő, ez van ebben a programban, ez nem egy program, a neve az, de tartalmát tekintve pedig nem az, ez ugye nem ad eligazítást az ifjúsági munkásnak, hogy na akkor hogyan is szolgáljam azokat a célokat, amik vagy milyen célokra gondol az állam, hogy milyen irányba kellene menni. Tehát ebben egyáltalán nem segített. Az első fél év viszont azért volt izgalmas, mert az első fél évben nagyon sok esemény történt Magyarországon kívül inkább. Gentben például volt egy olyan konferencia, ami az elmúlt időszaknak az ifjúsági munkának a történetét összegezte. Erre Magyarország nem reflektált egyetlen percet se.
Mert ez mit jelentett?
Ez egy határkő szerintem most az európai ifjúsági munka fejlődésének történetében, hogy egy konferenciára úgy készülnek fel a nagy ágyúk Európában, hogy mi történt az egyes országokban, amióta ifjúsági munkának hívják azt 68-71-75 óta, és hogy hol vannak azok a pontok, ahol mindenképpen változtatni kell a nemzeti programokon is, és az európai programon is. Ilyen vita nálunk nem volt. És nincsenek, hogy is mondjam, azt a sok dolgot, amiről beszéltünk, főként oktatást érintő dolgot, de beszélhetünk a munkapiacról, vagy az egészségügyet érintő dolgokról is, amik ugye alapvetően meghatározzák ez a három szektor, hogy végülis a fiataloknak milyen lehetőségeik képződnek, hogy erről itthon nincsen felmérés, nincsen vita, nincsen...
Miről beszélsz, melyikről nincs felmérés? Mert ugye hát van, hogy folyamatos felmérések vannak.
Munkaerőpiac, oktatás és egészségügyre szokták mondani a tradicionálisan az Unióban, meg az Európa Tanácsban, hogy ez az a három terület, amely erősen meghatározza, hogy...
Ez tényszerű egyébként, hogy a munkaerőpiac területén például magasan felülreprezentált például a munkanélkül adatokon belül a fiatalok története. Igen. És ugye erről
jelenzik. Hát igen, az a kérdés, hogy mit teszünk. Tehát, hogy ez jó, hogy ekkora, de hogy mit mondunk az, hogy ez a magasan felülreprezentált is még tolerálható, szerintünk ez rossz, és kell valamit tenni, elágazódás. A piac teremtsen munkahelyeket, önkéntes munkát akarunk adni, hogy legyen szakmai skill, és akkor ebbe vagy teszünk pénzt, vagy nem teszünk, vagy járulékkedvezünk, vagy állami munkahelyen ebbe kevéssé hiszek, de hogy állami munkahelyeket hozunk létre, vagy állami gyakornoki programot. És még lehet D, E, F, bármilyen megoldás, de az, hogy hát nagyon magas a munkanélküliség, és itt valamit tenni kell, hát ugye ez nem Tehát ez nem program, hanem ez egy mondás.
Igen, csak itt most azért látunk egy ellentmondást, ezt, hogy például munka kell a fiatalok, az egyik oldal, a másik oldalon pedig ugye, ha nézzük az közoktatást, ami köznevelési törvényé változott, illetve a felsőoktatási törvényt, ott pedig tulajdonképpen az is visszaad a fiatalokra, mert ugye akkor inkább menjünk dolgozni, vagy inkább tanuljunk itt. Mi itt a fő irány? Mi az, amit te most igazából nyomatékosítanál?
Én azt nyomatékosítanám, hogy Európa olyan célkitűzésekkel indult neki ennek az évtizednek,